Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Az idei úgynevezett közgazdasági Nobel-díjat három olyan közgazdász, David Card, Joshua D. Engrist és Guido V. Imbens kapták, akiknek a munkássága kifejezetten proszociális. Tanulmányaik egyben bemutatják, hogy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan piaci fundamentalista alapvetései tarthatatlanok. Azok a közgazdaságtudományi iskolák, amelyeket az egyetemeken és business schoolokban kevésbé tanítanak, mint például a post-keynesiánus vagy a viselkedés közgazdaságtan, sokkal jobb leírását adják a gazdasági valóságnak. Az első, amit az úgynevezett közgazdasági Nobel-díjról érdemes elmondani, az az, hogy nem igazi Nobel-díj. Az igaziakat ugyanis maga Alfred Nobel vegyészmérnök és feltaláló alapította 1895-ben, a közgazdaságit pedig sok-sok évtizeddel később, 1968-ban a Svéd Központi Bank saját fennállásának 300. évfordulója alkalmából. Ennek pedig jelentősége van, a közgazdasági Nobel-díjat ugyanis kifejezetten politikai célzattal hozták létre. A svéd közgazdaságtudomány ugyanis ismert módon a kezdetektől kifejezetten olyan mesdjén alakult ki, amely szembe helyezkedett a neoklasszikus főárammal, a piaci fundamentalizmussal, illetve a későbbi neoliberalizmussal. Nem volt ez a svéd közgazdaságtan naív, a kapitalizmus azonnali meghaladhatóságát illetően, hiszen elfogadta, hogy a kapitalizmus a 20. század ténylegesen létező valósága, és bármely kormányra kerülő politikai erő kapitalista körülmények között lesz kénytelen kormányozni. Ám a jóindulatú piaci automatizmusok mítoszában sem hit, kifejezetten igényelte az állami szabályozó és újraelosztó mechanizmusokat, és meggyőzően érvelt is mellettük. Még azt sem túlzás állítani, hogy már a 20-as években egyfajta proto-keynesianizmust hirdettek és gyakoroltak, még Keynes 1936-os szó szerint korszakalkotó könyvének az általános elméletnek a megjelenése előtt. Keynes világhíre, az általa elindított teljesen új közgazdasági iskola már inkább csak a visszacsatolás volt a svédeknek, egyfajta megerősítés, hogy jó úton járnak. Hasonló szerepet játszott a lengyel proto-Keynes, Mihály Kalecki is, aki pehére lengyel nyelven írta meg gyakorlatilag a Keynesi gazdaság elméletet csak pár évvel korábban. Lengyelül azonban nagyon kevesen olvastak, angolul sokan, így Keynesről nevezték el ezt az új irányzatot. Kalecki viszont Svédországba menekült hazájából, és már ott érte Keynes publikációja. A svédek, egész pontosan Knut Wicksell követői, ez időtájt már javában dolgoztak egy kvázi keynesiánus rendszer formalizálásán. Ez lett a híres stockholmi iskola, egy markánsan keynesiánus irányzat. Summa summarum, a svéd közgazdaságtan elég hamar mérsékelt baloldali irányt vett, és jelentősen hozzájárult a szociáldemokrata jóléti állam kialakításához is. Élesen szemben áll ez a német szociáldemokraták kormányzásával a Weimári köztársaságban, ahol Rudolf Hilferding, szocdem pénzügyminiszter elutasította a válságkezelés kontraciklikus, állami keresletélénkítő változatát, ragaszkodott a kiegyensúlyozott költségvetéshez, és ezzel olyan mértékben hozzájárult a válság elmélyüléséhez, hogy gyakorlatilag megnyitotta az utat Hitler és a náci párt előtt. Svédországban a keynesiánus válságmenedzsment és a jóléti állami modell kibontakozása miatt nem történt szélső jobboldali fordulat. A svéd jegybank azonban, mint általában a jegybankok világszerte, a piaci ortodoxia híve volt, azaz gazdaságilag sokkal jobbra állt a svéd közgazdaságtan főáramától. A közgazdasági Nobel-díj nem más volt, mint egy befolyásolási kísérlet. A jegybank megpróbálta a díj presztízsét kihasználva piachívőbb irányba terelgetni a nemzetközi közgazdaságtant, és megerősíteni odahaza is a nem baloldali irányzatokat. Érdemes mindenről elolvasni Avner Offer és Gabriel Soderberg könyvét, amelynek címe The Noble Factor, The Prize in Economics, Social Democracy and the Market Turn. A Nobel Faktor, a közgazdasági díj, a szociáldemokrácia és a piaci fordulat. Ennek szerzői empirikusan vizsgálják a tudományák publikációit, idézettségét, stb., és kimutatják, hogy bár a nemzetközi közgazdaságtan eleve meglehetősen jobboldali irányzat gazdasági értelemben, az első évtizedekben a Nobel-díjak többségét még ettől is jobbra található szerzőknek adták. Azaz megpróbálták úgymond jobbra húzni a tudományágat. Filip Mirovszky gazdaságtörténész, a neoliberalizmus első számú krónikása, pedig kifejezetten neoliberális erzac Nobel-díjként, azaz mű vagy áll Nobel-díjként apostrofálja a Dieter Plévével és Quinn Slobodiannal közösen írt 2020-as könyvükben a közgazdasági Nobel-díjat. A könyv címe a Neoliberalizmus 9 élete. Amikor mutatóba mégis megkapta egy-egy balosabb szerző a díjat, akkor pedig tipikusan egy jobbosat is kitüntettek vele együtt. Legjobb példa erre a piaccal szemben igen kritikus svéd Gunnar Myrdal, aki úgy kapta meg a közgazdasági Nobelt 1974-ben, hogy vele egy időben adtak egyet a gazdaságilag a szélső jobb kategóriájába sorolható osztrák Friedrich August von Hayeknek is. Az utóbbi időszakban azonban mindez változóban van. Nagyon sok olyan irányzatot kezdenek kitüntetni, amely kifejezetten kritikus a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan alapfeltételezéseivel kapcsolatosan. Említhetjük itt a viselkedés közgazdaságtan szerzőit, Kahnemant, Thalert és még négy másik Nobel-díjast, akiknek munkássága erősen aláássa a főáram racionális homo economicusba vetett hitét, azt az alapfeltételezést, hogy a gazdaság szereplői mindig és minden körülményed között ismerik nyers gazdasági érdekeiket, azt követik is, és csak azt követik. Nem egyszerűen arról van itt szó, hogy ezeket az eredményeket is figyelembe véve mehet tovább a neoklasszikus főáram, hanem arról, hogy megkérdőjelezik, hogy az az iskola egyáltalán működőképes-e. De említhetnénk Esther Duflót, Abhijit Banerjit és Michael Kramert, a 2019-es nyerteseket is, akiknek a szegénység közgazdaságtanával kapcsolatos munkásságát díjazták. Ezek a szerzők bemutatják, hogy miért lehetetlen szinte kiverekedni magunkat a szegénység mentális, társadalmi és közgazdasági csapdáiból. Ez pedig ismét csak arra felé mutat, hogy mennyire hamisak a kritikátlan piachívők elképzelései az igazságos társadalomról. A Szegények Közgazdaságtanáról a Pogi Podcast 38. epizódjában volt szó. Idén, 2021-ben pedig három olyan szerzőt díjaztak, akik a minimálbér és az oktatás jelentőségéről írtak. Egyikőjük David Card, aki a minimálbér emelések hatásával foglalkozott. Az ő Nobel-díja annyiban szomorú, hogy jelentős munkáit L.M.B. Krügerrel együtt írta, aki viszont sajnos időközben öngyilkos lett. Közgazdasági Nobel-díjat pedig csak élő személynek adnak. Egy szóval a mostani Nobel-díj egy kicsit az övé is. Drámai, hogyha életben marad, minden valószínűség szerint ő is Nobel-díjas lenne. Munkájuk jelentősége, hogy cáfolták a hagyományos főáramú neoklasszikus közgazdaságtan azon nézetét, mely szerint a magasabb minimálbér alacsonyabb foglalkoztatási rátához vezet. Ha valaki figyelte az ezzel kapcsolatos magyarországi vitákat, láthatta, hogy a munkapiaccal foglalkozó magyar közgazdászok többsége ennek a neoklasszikus nézetnek a híve. Tudatosan használjuk itt a munkapiac kifejezést, a munkaerőpiac ugyanis önmagában egy értékterhelt piaci fundamentalista megnevezés. sem angolul, sem németül nem munkaerőpiac, a labor market vagy az Arbeitsmarkt. Akárhányszor érdemi minimálbér emelés volt Magyarországon, megszólalt ez a kórus, és kifejezte aggodalmát, hogy óriási veszteséggel fog járni mindez a munkapiacon. A valódi eredmény vagy minimális veszteség volt hatalmas bérnyereség mellett, mint 2001-2002-ben, ahogy ezt láthattuk például Lénner Attila kutatásaiból. Vagy később kifejezetten bővülő foglalkoztatás mellett mentek végbe a jelentős minimálbér emelések, mint a Covid előtti években. Azaz, akár a magyar folyamatok is empirikus cáfolatát adhatnák a neoklasszikus elméletnek, amelyben azonban vezető hazai munkaközgazdászaink olyan szilárdan hisznek, hogy nem egy közülük konkrétan meg is szüntetné a minimálbér intézményét. A posztkeynesiánus irányzat, amely a keynesi közgazdaságtan valódi örököse szemben az úgynevezett új keynesiánusokkal, mindig is tisztában volt vele, hogy minimálbér politikára már pedig szükség van. Nem csak azért, hogy méltányos bért kaphassanak az emberek. Semmi értelme nem lenne ugyanis a megélhetési szintnél alacsonyabb bérek mellett biztosítani a foglalkoztatást tömegesen, csak a dolgozó szegények millióihoz vezetne, ami a helyzet egyébként Kelet-Európában évtizedek óta. Egy szóval, az egyik érv a méltányos megélhetés, de a másik keynesiánus érv mindig is az volt, hogy a csökkenő bérek csökkenő kereslethez is vezetnek, hiszen egy valaki jövedelme egy másik valakinek a kereslete. Azaz, ha engedjük a béreket a végtelenségig lefelé alkalmazkodni, akkor egy soha véget nem érő, lefelé tartó bérkeresleti spirált, egy ördögi kört engedünk szabadon. Ezt csak is egy fix minimálbér tudja megállítani. Azaz minimálbérre a gazdaság egész szempontjából is szükség van, nem csak a háztartások megélhetése miatt. Ezért is használták a skandináv modellben folyamatosan a minimálbérpolitikát, sőt a termelékenység emelésére is a valódi megélhetést nem adó alacsony hozzáadott értékű vállalkozások kiszorítására is. De ez már egy hosszabb és bonyolultabb téma. Pozitív eredményt mutatott egyébként Európa legnagyobb gazdaságában, Németországban is a minimálbér bevezetése 2015-ben. A standard neoklasszikus elemzésekre alapozva itt is megszólalt az ilyenkor szokásos vészjósló kórus, a szokásos apokalipszist jósolva. Fél és majd 1 millió közötti munkahely elvesztésével riogattak. A munkapiac összeomlása azonban elmaradt. Miközben óriási emelkedés volt a bérekben, a foglalkoztatás alig változott, a stabil és biztonságot adó hosszú távú munkaszerződések száma pedig még emelkedett is. Nem meglepő, hogy Németországban népszerű a minimálbér további emelésének gondolata. Kád és Krüger New Jersey és Pennsylvania egymás mellett fekvő területeit vizsgálta, mint egyfajta való életben lezajló kísérletet, és bemutatták, hogy a neoklasszikus elmélet nem működik. Logikusan következik a kérdés, hogy innentől konszenzusos-e a közgazdaságtudományban, hogy a minimálbér emelés jó dolognak számít, használandó közpolitikai eszköznek. Nem lesz konszenzusos. Ezek ugyanis sokkal inkább hitviták, sajnos, mint valódi, érdemi tudományos viták, ahol csak az számítana, hogy valami igaz vagy hamis, ahogy azt a tudomány esetében elképzeljük. A minimálbér ellenfelei mindig találnak okot arra, hogy fenntarthassák ellenkezésüket. Általában valamilyen különleges körülményre mutatnak rá, ami miatt pont ott és pont akkor éppen működött a minimálbér emelés, de máshol általában nem működne szerintük. És akárhányszor találjuk úgy, hogy ismét működött, ez azért mindig előhúzható. Sajnos tehát nincs rá remény, hogy ez a vita bármi más maradna, mint megszilárdult hitvita. Annak ellenére marad ez így, hogy mindhárom idén díjazottnak pontosan az volt módszertani aspektusból az érdeme a díjat odaítélő bizottság szerint, hogy bemutatták, hogy igenis lehet ilyen vizsgálatokat csinálni a való életben is, még akkor is, ha nem vagyunk képesek kontrollálni minden változót és a résztvevők körét, mint egy mesterséges kísérlet esetében. A másik két díjazott Joshua D. Angerst és Guido V. Imbens akik az iskolai oktatás fontosságáról írtak hasonló módszertani keretben. A három díjazott egyébként közel 1 millió dolláron osztozik, azaz nem kevés anyagi elismeréssel is jár a díj. A legkomikusabb azonban az talán, hogy mivel David Card a Berkeley-n tanít, az ottani szabályok szerint a Nobel-díjhoz ingyenes parkolás is jár élete végéig. Card azonban biciklivel jár be a munkahelyére, ami most némi fejfájást okoz a rektornak. Hogyan lehet ingyenes bicikli helyet fenntartani számára, amikor a kerékpártárolók amúgy is ingyenesek?
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.